Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Karácsony Dávid előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Belső erők földrajza. Salakkúpok, tufagyűrűk, márok, rétegvulkánok. A 2004 májusában elhangzott előadás felvétele.
Áttekintettük a múlt órán a pajzsvulkánokat, azoknak megbeszéltük a különböző típusait. A pajzsvulkánok döntően láva ömléssel jönnek létre, tehát effúzív tevékenységgel jönnek létre. Hatalmas méretű, jellegzetes, túlnyomó részt forró foltokhoz kötődő formák voltak. A következő csoportja a vulkánoknak, mivel ma fogunk foglalkozni, illetve a következő két csoportja, az a pajzsvulkánoktól gyökeresen eltér. Mindjárt a most már látható pirokasztit kúpok, a vulkáni formák következő csoportja, abban tér el elsősorban az előző rét pajzsvulkánoktól, hogy kis formák. Ezek igazából kisméretű formák, és valaki meg is kérdezhetné, aki emlékszik a múlt órán bemutatott csoportosításra, amikor szerepeltek zárójelesen a lávadómok, hogy ezek a vulkánok, amiket most látunk, mondjuk salakkúpok, képeket ugye már látja közben a tisztelt társaság, azok éppen kis formák, mint egy lávadóm, aminek a méreteiről beszélgettünk annak idején. Tehát nyugodtan ott is lehetne, vagy annak keretében beszélgetni, a, mondjuk úgy, hogy kis méretű formák kapcsán ezekről a salakkúpokról, pirokasztit kúpokról is. Szóval itt igazából nincs helyes döntés, hogy így fogalmazzak, a természetben. Tehát sokféle forma van, mondjuk egy-egy pajzsvulkánon is, számtalan kis vulkánocska, parazita, kúp, üldögél, és éppen a salakkúpokkal már láttuk is, hogy ott is van dolgunk, hiszen vissza is lapozok egyébként, hogy felidézzem, utolsó kép a múlt órán. Ugye itt egy pajzsvulkánnak a Mauna Kea-nak a felszínét látjuk, és riftzónákhoz igazodó meg annyi pici kis salakkúpot, illetve izóvonalakkal salakkúp sűrűséget kötöttek össze. Elég az hozzá, hogy ugye megbeszéltük, hogy mi is itt van a vulkán, ez definíció kérdése, tehát nagy és kis formák folyamatos átmenetét láthattuk. No, pirokasztit kúpok, tehát kis formák, de vulkánok, önálló vulkánok, kitörési központok, minden definíció szerinti felsorolás teljesül. Következő fő csoportjai vannak, először a salakkúpokkal ismerkedünk meg, majd a ennél még robbanásosabb működéssel létrejövő csoportokkal. A salakkúpok közül két szép példát képen meg is mutatok mindjárt. A Hawaii-szigeteken háttérül az egyik óriási pajzsvulkán, legyen a Mauna Loa, és egy kis salakkúp az előtérben, nagyon szabályos alakú, és nagyon jól mutatja, hogy egy pajzsvulkánon is, vagy több pajzsvulkán alkotta szigeten is lehetnek ilyen kis kúpocskák, tehát azért a robbanásos működés, ne felejtsük el, a tisztán bazaltos, tisztán forró folt aktivitásos területektől sem idegen. Egy másik salakkúp Arizonából, ahol kontinentális lemez belsejében fiatal tektonikus mozgáshoz kapcsolódva van, és pleisztocénban volt, tehát nagyon fiatal aktivitás, akkor jött létre a mintegy 1000 évvel ezelőtt a Sunset Crater, amelyik az egyik leglátogatottabb, legismertebb típus példája a salakkúpoknak. A salakkúpok fő jellemzőit a képek alapján már láthatjuk is. 200-300 méteres, tehát elég nagy kráterük van. A kúp lábi átmérő az kilométeres, de csak 1-2 kilométeres nagyságrendben mozog. Összetételére pedig a salakkúpoknak az jellemző, a feketés színük, ez egy üde, fiatal, tehát még az elsődleges anyagot mutató felszín. Az jellemző, hogy feketés vagy vöröses szín van, ez mindig bazaltos, vagy túlnyomó részt bazaltos, mondjuk úgy, hogy alacsony SiO2 tartalmú kőzetekre utal, és túlnyomó rész salakról, illetve kevésbé felfújt bombákról, és persze ezek törmelékes, apró szemcsés hamu változatáról van szó, ezek építik fel, hát elég nehéz ezeken fölbotladozni, botorkálni, egy lépés előre, kettő hátra, ahogy régen valaki mondta, tehát így lehet ezeket megjárni. No, hozzáteszem, hogy már mondjuk a Sunset Creator-nál is látjuk, hogy a növényzet nagyon hamar meghódítja, mert azért a hamu frakció biztosít némi víz át nem eresztő jelleget, és eltömi a lyukakat, és a növényzet megköt rajta. De egy fés salakú felszíne az nagyon lyukacsos, nehezen járható. Nagyon jellegzetes, hogy ugye a működés típusára ideírtam, hogy Stromboli típusú működéssel épülnek föl. Ezen működésről bőségesen beszélgettünk a 2-vel ezelőtti órán, amikor is a repetitív ismétlődő jellegét, a kisméretű kitörési oszlopot, a ballisztikus pályán kidobott bombákat végig tárgyaltuk és megnéztük képeken is. Nos, ennek a szállítási módnak, tehát hogy kisméretű szórás történik, röbb pályán kiszórodnak a termékek, ennek következtében általában jellegzetes súrlódástól, kőzetminőségtől befolyásolt, de jellegzetesen állandó érték, mégpedig 30-33 fok körüli egyenes oldal lejtők építik föl ezeket a salakkupokat. Tehát az egyenes oldalrejtő nagyon jellegzetes felhalmozódásos érték, hogy így fogalmazzak. Amikor már lepusztul a vulkánunk, a salakkupunk is, akkor már mondjuk kevésbé lesz egyenes ez a lejtő, hanem inkább homorúvá fog átalakulni a lehordódás, a kúplábi felhalmozódás miatt. Viszonylag jól rétegzett, egy-egy szórás esetében gradáció is, tehát a szemcseméret változása is megfigyelhető. Még arról beszélnék, hogy a vöröses szín, a fekete az ugye az üde színe ezeknek a salakkupoknak belül, a vöröses szín az utólagos, de nagyon gyorsan bekövetkező oxidálódására utal az egyes rétegeknek, tehát a vas felrivassá alakul az légkör oxigénjével találkozva, ez nagyon jellegzetes ez a vöröses elszíneződés a salakkupok belsejében. A salakkupok megismerésében mérföldkövet jelentett, amikor a morfometriájukkal, az alaktanúkkal is beadóan elkezdtek foglalkozni, és azokat a számokat, amiket előbb úgymond ex hasz, tehát egy látszólag vagy ránézéssel mondtunk, hogy hány kilométer, hány méter, hány fok, ezeket szisztematikusan világszerte megvizsgálták, nagyon érdekes és jellegzetes értékek jöttek ki. A kúplábi átmérőre gondolok, ennek az arányát, tehát 1:5. Azaz 200 méteres kúplál mondjuk 1 km az átmérője. Tehát ez egy nagyon jellegzetes összefüggés, ami a anyag kiszórásnál a természetéből következik. Másik összefüggés a kráter átmérő és a kúp átmérő között áll fönn, és ennek a kétféle átmérőnek az aránya pedig 2:5. Tehát 40% a kráter átmérő a kúp átmérőnek is, tehát mondani általában. Mit jelent ez? Azt, hogy elég nagy ez a kráter. Tehát érdekes, hogy tényleg mondjuk 400 méteres kráter van egy kilométer kúpláv átmérőjű salakkupnak. De láttuk is a képeken, hogy egy lapos korong nézőjelben úgy fest ez a salakkup, tehát elég nagy a kráternek az átmérője. Nagyon látványos és tanulságos vizsgálati lehetőséget adott a Paricutin nevű mexikói salakkupnak a fölépülése az 1940-es évek közepén. Világháború ide vagy oda, Mexikónak azt a részét. A vulkán annál inkább sújtott a területet, ugyanakkor a kutatók elég jól tudták vizsgálni ezt a működést, mert több éven keresztül került rá sor. Felvétel a működéséről, Stromboli salakszórásról, és arról, hogy elég magasra, 1 km magasba emelkedett fel ez a vulkán. Egyébként tengerszint felett, ha jól emlékszem, 2000-valahány száz méteres, tehát elég magasan is fekszik, mert egy platón csücsül. Úgyhogy egy impozáns nagy vulkánán nőtte ki magát. Paricutin szinte túlfejlett salakkúp, ez nagyon fontos, majd később még rátérek, tehát nem állt meg egy egyszerű kis formánál, mint amiket korábban a képeken láttunk, hanem annyi olyan értelemben túlfejlődött, hogy láva ömlés is több mint felében jellemezte a működését, tehát a kráterből föltörő, sőt a kráterteremet, falat átszakító lávafolyások folytak ki a parigotinból. Egy mexikói parasztnak a kukorica földjén nőtt ki ez a vulkán. Ő nem túlságosan örült persze ennek, de nem csak ő nem, hanem a szomszédos települések is megsínlették a vulkának a működését. Kis hasadék támadt a földön, repedés, és onnan elkezdett csak följönni. Tehát tényleg elképesztő módon a semmiből lett egy vulkán, egy 1000 méter magas vulkán néhány év alatt. Megvizsgáltak a föld legkülönbözőbb vidékei és a lakókokat, amik különböző korúak. A fiatal vulkánoknál ugye 1-5 az arány, ezt már mondtuk korábban. Idősebb vulkánokon, meg a még idősebb vulkánokon ez az arányszám csökkent értelemszerűen. Itt jön, amit többen már mondtak, vagy gondolom, vagy gondoltak, hogy erózió. Tehát az erózió mit csinál? Erózió csökkenti a kúr magasságát, és mivel a lepusztulás termékek, ha és amennyiben felhalmozódnak a kúplábnál, akkor növekszik a kúplábi átmérője, és valóban általában növekedett a kúplábi átmérője. Hát egy ilyen nyillajelzett, körülbelüli változást, trendet lehet rajzolni. A kúpmagasság kúpátmérő arányszám egyre kisebb lett. 1-5, 1-8 és 1-25-höz utolsó korcsoportban a vizsgált vulkánok közül már millió éves, tehát akár ilyen prehisztocén közepi vulkánok tartoztak, tehát igazán öregek ezek, szépen lepusztultak, lekoptak, alacsonyodtak. Tehát ez utolsó ábrán ezt lehet látni, vagyis ezen a diagramon ezt lehet megfigyelni. A kráter átmérő, kúpátmérő arányszámot vizsgálták ugyancsak valamennyi korcsoport esetében, tehát fiatal és idős vulkánok egyaránt szerepeltek a vizsgálatban, és itt azt tapasztalták, hogy nem változik az arányszám. Miért nem változik a kráter átmérő, kúpátmérő arányszám? Mert a kráter is kiszélesedik az erózió előre haladtával. A kúpláb előbb mondtuk, hogy lepusztulnak oda a termékek és felhalmozzanak a kúplába. Tehát a kráter átmérője nő, és a kúp átmérője is nő az erózió menete során. Tehát itt egy 2-5-höz egyébként az arány. Fiatal vulkán és idős, öreg lepusztult vulkánnal nem változott ez az arányszám, nem úgy, mint az előző magasság és kúp átmérő arány esetében. Na, ennyit a szalakúpokról, ez egy igen érdekes kérdéskör, és még ma is tettek nagyon sok morfumet, hogy az Etnán, a hozzánk sokkal közelebb lévő Etnán, mint az arizonai vulkánok, rengeteg szalakúp van, ami vizsgálatra vár, és érdekes geometriai összefüggéseket lehet tenni, közelmúltban is publikáltak érdekes cikkeket róla. Piroklasztit kúpok másik csoportja a márok, tufagyűrök és tufakúpok együttese. Ezek értelemszerűen különböző formák, csak itten mindjárt látjuk, hogy milyen okból össze lehetett őket vonni egy nagy csoportba. Nézzük meg őket szépen sorban. Ez a már. Hogyan néz ki egy már? Mi a fő morfológiai jellegzetessége? Ugye a leglényegesebb, hogy a kráter belseje, talpa, az a környezet szintjének szintje alá mélyül, tehát alacsonyabb szinten van. Egy negatív forma, tehát abban az értelemben is, hogy nem egy föl kell mászni egy hegytetőre és benézzünk a kráterbe, nem, megyünk, látunk esetleg valami peremet, mondjuk gyakran erdős peremet, a idősebb már esetében, és akkor ez csak ott egy kattan a lábunk alatt, ami egy nagyon mélységben van, hát egy pár száz méter mélységben. A már, ó, német nyelvjárással, tengerszemet jelent, mindenki, aki latin tanult, a mare szóval ezt kitalálhatta, hiszen ezek a zárt peremű mélyedések vízzel vannak kitöltve, és ugye a népnyelv minden esetben, ugye a gletscher tavaknál is tudjuk jól, hogy tengerszemekként emlegeti őket, és a már tavakat is tengerszemekként emlegette más nyelvekben is, nem csak magyarul. A tengerszem nagyon szép magyar szó erre, de hát persze nem így hívjuk, hanem már, tehát két A betűvel nevezzük őket. Tehát a környezet alá mélyül, ez a legfontosabb. Másik jellegzetességük, keletkezésükből következően, hogy szóval olyan mélyfészkű robbanással keletkeznek, amikor nem feltétlenül jut a felszínre a magma. Tehát nincs mindig friss magma produkció a kitörés során. Gyakran csak feszítő erőt képviselés hoz a magma, és kirobbantja a felettes kőzeteket. Tehát ilyenkor nem vulkáni törmelék keletkezik, mondjuk sáncként körülveszi a kráterperemet, és ez a törmelék, mondom, lehet akár egy homokkő vagy gránit törmelék, nem jött a felszíne a magma, esetleg gázok, gőzök, azért igen, mindenképpen nagy feszítőerő kellett hozzá. Miért? Azért, mert jellegzetes az is, tovább menően, hogy freaton magmás kitörés idézi elő ezeket a kitöréseket. Ugye emlékszünk rá, hogy ez külső vizet jelent, külső víz és a magma érintkezését, tehát mondjuk egy víztartó karbonátos réteg sor van itt a felszín alatt, ebben víz tárolódik, ami ha magma jön és felfűti, nagyon heves robbanáshoz vezet, és ilyenkor ugye kirobban anélkül a felső kőzet réteg, hogy a magma az a felszínre került volna. Na persze, ez a mároknak csak egy bizonyos kisebb százalékára jellemző, hozzá kell tenni, hogy nagyon gyakran igenis jön a magma is a felszínre, tehát a kirobbanás azért hozza a magmát is magával, és akkor mondjuk salakok, bombák, stb. Tehát piroklasztit tömeg fog végül is felhalmozódni. A következő képen, és felett a fényképen, a tufagyűrű, tufakúp formacsoportot láthatjuk. A tufagyűrű és tufakúp, ahogy a szavak is jelzik, finom szemcsés. A márokkénál finomabb szemcsés anyagból épülnek föl, vagy tufából valóban, vagy pedig lapbilli tufából, tehát azért durvább szemcsék is persze lehetnek. Ezek magasabb peremű formák, mint a már. A tufa gyűrű, az tényleg gyűrűszerű, mint egy sánc kiemelkedik a környezetéből, és a perem az nem mélyed a felszín szintje alá. A tufa kúp sem mélyed az alá, ellenben még magasabb, kúpszerű forma, szinte mint egy tovább fejlődése a tufa gyűrűnek. Réteg sorát tekintve ezek a formák, egyébként a márok is, a szórt anyag, tehát a hullott, kiszórt piroklasztitok réteg sorából, illetve a közép kékelődött, nem ritkán jellegzetes torlóár hüledékekből állnak. A torlóáraknál hatalmas piroklaszt áraknak a szélső kihíguló szegélyéhez is tartozhatnak, ám önállóan is megjelenhetnek, ilyen kis monogenetikus vulkánocskáknál, mint a málok és a tufagyűrűk. Ilyenkor ezt itt keresztétegzéssel jelölte az ábra, azt a turbulens áramlásból lerakódott réteget, hát itt sematikusan, ami jellemzően ott szokott lenni a tufagyűrű, tufakúp réteg sorban. Akár csak a salakúpoknál, itt is lehet láva folyás. Mindezeket a formákat, amiket piroklasztit kúpok néven foglaltunk össze, alapvetően meghatározza tehát, hogy mennyi a külső víz mennyisége, egyáltalán van-e, és ha van, akkor mennyi. Ugye azt mondtam korábban, hogy ezek a kúpocskák úgynevezett monogenetikus kúpok, de mondtam, hogy ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy egy robbanással keletkeznek, hanem egy robbanás sorozattal is el lehet képzelni a létrejöttüket, hiszen a parikutinnál látjuk, hogy évekig elnyúlt a képződési idejük. Persze az egy kicsit kilóg a sorból. A koordináta tengelyekkel, mondjuk így, a vízszintes irányban látjuk növekedni a mechanikai energiát, hát mondjuk úgy, hogy a kitörés energiáját, és lefele pedig az egyre nagyobb víz-magma arányt. Tehát itt lent már nagyon sok a víz, és kevés a magma, itt fönt pedig alig van víz, és viszonylag sok a magma. Ugye ezért hetett. Tehát lefele növekszik a víz-magma arány. Ott, ahol nagyon sok a víz, nagy a nyomása, és jön fel a bármilyen magma, mondjuk óceán fenéken általában a bazaltos magma, akkor nincs lehetőség arra, hogy robbanásos kitörésre kerüljön sor, ezért lávafolyások, mondjuk, hogy párnalávák, ezt csak úgy zárójelbe tettem, hogy lávafolyásokra kerül sor. A másik véglet, a salakkúp, amikor nagyon kevés a víz, nincs a környezetben jelen érdemi mennyiségű víz, ilyenkor jellegzetesen salakszemcsék jönnek föl, a magmának az elsődleges gáztartalma határozza meg, hogy mennyire lesz vikacsos, hólyagos a piroklaszt szemcse, nincs külső víznek szerepe. Ugye érdekes azért megemlíteni, hogy ezt a salakkúp típust, ugye a Stromboli működéssel jön létre, ezt megbeszéltük, ezt hát Stromboli vulkánja példázza, pedig ott aztán van víz a környezetben, hiszen mindenki tudja, mert mondtam maga is, hogy az Lipari szigeteknek a egyik prominens aktív képviselője. Hogy ott van víz, nincs víz, ugye ez az ellentmondás ugrotható fel, hogy a vulkán kürtőjébe kell, hogy beszivárogjon a víz, és Stromboli az egy, mondjuk úgy nevezzük nyugodtan nevén, hogy egy réteg vulkán, egy elég nagy vulkán, a felső szintjében jelenleg éppen Stromboli típusú aktivitás folyik, ahol száraz, idézőjelben száraz körülmények uralkodnak, és ezért nem férkőzik a víz a magmához. De mondjuk Vulcano-szigetén, ami szintén nincs messze oda, ott a víz közel férkőzik, ez egy helyi törésrendszertől, repedésrendszertől és egyéb viszonyoktól, nyomás viszonyoktól függ. Ha a két végletet közelítjük egymáshoz, a száraz és a túl nedves, tehát magas víz magma arányú eseteket, akkor kísérletekben azt tapasztalták, elméletileg mondom, de ezt kísérletekkel is igazolták, hogy ha háromszor annyi a magma, mint a víz, akkor lesznek a leghevesebb kitörések, a legnagyobb, relatíve legnagyobb robbanások akkor lesznek. Minden esetre meg kell említeni, hogy a márok és a tufagyűrűk lesznek azok a formák, ahol a leghevesebb a robbanás. Többször beszéltünk már arról, hogy mit értünk azon, hogy heves a robbanás. Itt úgy kell érteni ezt a szót, hogy heves, hogy nagyon finom kitörés termékek keletkeznek, finom szemcsés anyag keletkezik, tehát széttörelezik a szétszakad a magma apró cseppekre, darabokra, szemcsékre. A tufa gyűrű szó ki is fejezi, mondtam, hogy uralkodóan finom szemcsés anyag van benne. A salakkúp az durvább szemcsés, ugye a salak az egy nagyobb szemcse. Pontosan azért van a tufa gyűrűben finomabb szemcseméret, mert a heves robbanás apró darabokra szétszakítja a magmát, és az hamuvá fosztik, porlik szét szinte. Ugyanez a márokra is érvényes, csak ugye ott nincs magma, tehát a márokat is nyugodtan ilyen heves robbanásokkal lehet jellemezni. Hogyan lehet elképzelni időben előre haladva egy ilyen átalakulását egy-egy vulkánnak? Kezdetben mondjuk vagy van víz, vagy nincs víz, egy fontos feltétel. Mondjuk van egy karszvíz tároló réteg. Jön a magma, ez felfűti, heves robbanásokra kerül sor, kezdődik a sztori egy már vulkánnal, majd esetleg tufagyűrű épül föl, mert följött a magma is a felszínre, és épül a tufagyűrű. A tufa kúp esetében, mint látjuk jól, már csökken az energia, egyre kevésbé heves robbanásokkal tör ki a vulkánunk, egyre fogy a víz utánpótlása, és végül, amikor elfogy teljesen mondjuk a karszvíztáró rétegből a víz, akkor salakkúpok fognak működni, tehát salak szórásra kerül sor, sőt lávaömlésre, végképp még a gáztartalma is lecsökken, elfogy annak a magmának. Tehát így lehet elképzelni szép sorban, ezért nem ritka, hogy már gyűrűket, krátereket, ben felépül egy tufa kúp, és akkor aztán utána még salakrétegek is megjelennek. Ez folyamatosan működik, hiszen egyre inkább szárazodik a kitörés. Tehát el lehet képzelni egy ilyen tufagyűrű, utána tufa kúp, utána pedig egy salak kúp. Külön nevük is van azoknak a komplex vulkánoknak, amikor ez a sztori ilyen komplex módon játszódik le, gyűrűs salakkúpoknak, vagy már salakkúp komplexeknek hívják. Hát ezt most idegen angol szavakból lefordítva, a komplex szót én nem annyira szeretem, hát együttesek mindegy, nevezzük így, lehet nevezni azokat a vulkán együtteseket, vulkán csoportokat, ahol is arra vezethető vissza a összetettsége a formának, hogy elfogyott szép lassan a víz. Van itt egy márgyűrűk, egy kráterünk, ez azt mondja, hogy ausztrál példa, Tower Hill tó, ahol látszódik a kráter pereme, tufagyűrű, tó tölti ki, és benne ez az ormoton alakzat, ez egy, már egy salakkúpnak a kontúrja, illetve a lávafolyás is megjelenik, ahogyan elfogyott a külső víz, szépen szelídült a működés, és kitöltődött az elsődlegesen képződött kráter. Jegyezzék meg Magyarország kapcsán, hogy a Magyarország is tanúhegyeink, Badacsony, Szentgyörgyhegy és mások, pontosan ilyen módon képződtek. Kör vagy ellipszis alaprajzú vulkánok ezek, azért ellipszis, mert lepusztulás, szélerózió, tektonikus vonalakhozó igazodás miatt nem pontosan kör alakúak. De az ellipszis alak pont annak tudható be, hogy egykoron egy ilyen kör alakzat, körszerű tufagyűrűt töltöttek ki a ott kialakult salakkúpok és láva ömlések. A láva tó, ami benne a gyűrűben képződött, aztán túlcsordulhatott a tufa gyűrű peremén, tulajdonképpen mint egy meg is védte, lefette a környező tufa anyagot a láva. Más kérdés, hogy a alul települt tufa anyag az gyakran hiányzik, mert kőfejtőkben vagy ember elhordta később, de nem ritkán ott van még ma is, aki nyitott szemmel jár tanúhegyeink lábánál, az nem csak a fekűnek a üledékes, által a pannóniai korú üledékes kőzeteit vizsgálhatja meg, hanem a tufa anyag is megvan. Ezt aztán ugye mondom, betakartam meg, de meg is védte egyben ez a ide beleépült láva tömeg. Tehát valami ilyen módon kell elképzelni gyűrűs alakú formában a mi tanúhegyeink javarészének a kialakulását is, Tapolcai medencében például.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Áttérjünk a következő, joggal mondható, hogy legbonyolultabb vulkáncsoportra, a rétegvulkánokra. Egyben azt hiszem a legérdekesebbek is. A legjellegzetesebbek is annyiban, hogy megint csak visszatérve a képzeletbeli nénihez vagy nagymamához, megkérdezünk valakit, hogy rajzoljon egy vulkánt, akkor egy kupot fog rajzolni, ami szórja a törmeléket, esetleg önti a lávát, és a kettőnek a váltakozásaként egy réteg vulkánt képzel el. Azt hiszem, hogy ez az a képzet, ami leginkább köztudatban beívódott, és nem csak ugye egyszerű emberek, hanem újságírók is általában ennyit tudnak, és nem többet a vulkánokról. Tehát mondjuk egy tipikus elképzelés, hogy réteg vulkán az elmondott módon működik, holott inkább angolul például egyre inkább a réteg vulkán, azaz stratovulkán helyett a kompozit vulkánó, azaz összetett vulkán kifejezés kezd meghonosodni, mivel azt tapasztalják, azt hozzák a vizsgált eredmények, hogy nem szabályszerű ismétlődése van pirokasz működésnek, tehát robbanásos, explozív működésnek és lávaöntésnek, hanem ennél bonyolultabb, összetettebb működésről beszélhetünk. Fogjuk látni, hogy ez mit is jelent. Mindközött a leghosszabb életidejű vulkánokról van szó. Külön idő most nincsen, hogy kitérjünk ezekre a kérdésekre. Mondjuk azt, hogy minimum több 10 000 esztendős tud lenni egy réteg vulkán, de ennél akár még sokkal-sokkal hosszabb, millió éves is lehet az élettartama. Egyszerűsítve legalább 3 kategóriára lehet őket csoportosítani, vagy bontani. Az egyik a legtipikusabb egyszerű kúp, ami normális, egyenes, vagy homorú lejtőkkel határolt, egyszerű alaprajzban is kúp alakú, és feltehetően salakkúpokból fejlődik tovább, olyan módon, mint a parikutin, tehát vannak olyan, főleg Egyesült Államokbeli tanulmányok, amik arra mutatnak, hogy az egyszerű andezit, bazaltandezit rétegvulkánok belsejében salakkúpok vannak, idézőjelben. Mi az, hogy a belsejében vannak? Ez egy butaság. Hát az van a rétegsor elején. Abból nő ki, abból fejlődik tovább a rétegvulkán. Tehát egy salakkúpból, olyan típusúból, mint a parikutin például. Hát a Fülöp-szigeteki, Major, Japán, Fuji, közép-amerikai Arenal vulkán, hogy csak néhányat szóljunk abból a több tucatból, ami azért közismert és nagyon látványos és világszerte képes napokon ábrázolták őket, ezek tartoznak ide. Ennél bonyolultabb a másik csoport, amikor a vulkán elsősorban csúcsi felső része komplikálódik, bonyolódik az alak tekintetében, általában kalderásodik. A lényeg az, hogy mint a kép is mutatja, és az Egyesült Államokbeli Mount St. Helens vulkánt látjuk a képen, egy bonyolultabb alak jön létre, elsősorban a bonyolultság az a központi csúcsi részre vonatkozik. Itt látunk egy kráter, de már félig le van szakadva, belelátunk, mert kalderásodott, és benne látunk egy pici kis dóm formát. Valóban ez egy láva dóm, ami a kalderában kialakult, és azt pöfékel, annak a felvét látjuk, annak is nyilván egy kis krátere, és annak a felvét viszi éppen a szél. Nagyon nyugodt, idilli pillanat. Nem úgy, mint ez a hatalmas kitörés, amiről beszéltem utalásszerűen múltkor, de majd még szóba kerül, amikor ez a szép szabályos kúp lerombolódott és kalderásodott, az 1980-ban volt, akkor több tucat ember életet is vesztette, tehát ez egy nagyon komoly kitörés volt. Ilyen módon bonyolódik tovább egy egyszerű kúp. Végül a harmadik esetben az történik, hogy a réteg vulkánunk az beszakad, óriási nagy üst kaldera képződik, képzeljük el a Szent Helénzt, hogy mondjuk lábig beszakítjuk ezt a hatalmas kalderát, és még nagyobb lesz. És aztán benne elkezd felújulni a működés, tovább folyik, és felújul, újból felépül egy kúp mondjuk a belsejében. És ez persze többször is ismétlődhet, illetve a felújulás nem csak egy helyen történhet, hanem egy beszakadt hatalmas kaldera területnek számos pontján is történhet. A típus például a Somma Vesuv együttes, ugye a Sommának nevezték a régi latinok, a rómaiak, Pompei és Herculaneum lakói a hegynek, ami a fölöttük, a város fölött magasodott, a legmagasabb pontját, tehát Somma, az ugye az összes, a legtöbb, ezt jelenti, így nevezték, és az a Somma vulkán az nem az volt, mint a mai Vesuv. Ki járt már esetleg a Vesuvval? Valaki járt már, akkor talán ismerős ez a panoráma, ide lehet följönni, és az ember, hogyha észak felé néz, akkor ezt a meredek gerincet látja. Ezt, amit most pirosan megrajzolok, ez nem más, mint az egykori Somma hegynek a csonkja, a kúplábi maradványa, vagy szabatosan fogalmazva a kaldera tereme, ami beszakadt. Déli irányban már nehezebben követhető, mert elfedték a fiatal Vesuvnak a kitörés termékei. Mikor is volt ez a kitörés, amikor beszakadt a Somma? Ugye Krisztus után 79-ben, tehát majd 2000 esztendővel ezelőtt, és ennyi idő, szűk 2000 év elég volt arra, hogy egy 1240 valahány méter magas hegy, a mai Vesuv felépüljön. Ugyancsak hasonló, nagyon szép és ismert példa USA-ban, Oregon államban a krátertó kaldera, ami nevével ellentétben nem kráter, hanem kaldera. Egy jó 6-8 km átmérőjű, festői szépségű tó vize csillog egykori vulkán beszakadt kalderájában. És a börzsöny vulkánok esetében is felismerhetőek, hát ilyen típusú működésnek és formáknak a maradványi, ezt csak úgy bizonytalanul említem meg, de azt, hogy a börzsönyben felújulás az volt, tehát újbóli megújult működése a réteg vulkanizmusnak, az viszont mindenképpen említésre és megjegyzésre értemes. Réteg vulkánok számos környezetben fordulhatnak elő, talán még sokfélébb az előfordulási környezetük, mint az előbbi típusoknak. Egyik, amikor szubdukciós zónákban fordulnak elő, vagy azok környékén, ez a legtipikusabb ugyebár, alábukás gerjeszti a köpeny ég nevezetű területen, az aszteroszféra köpeny ég nevezetű részén azokat a folyamatokat, amikor is részleges olvadással a bazaltos köpeny anyagból olvadék képződik, majd ez további differenciálódással a felszín felé halad és is törhet. A differenciálódás nagyon-nagyon fontos jelenvonás, tehát a bazaltos köpeny anyagból végső soron andezit, vagy bazalt andezit legalábbis, illetve még savanyobb dácit, vagy netán riolit is képződhet, de a túlnyomó többséget az andezit és a dácit alkotja, és még egy fontos szempont, hogy a alábukás hatására méztartalmú üledékek sodródnak ugye a mélybe, ezek a beolvadt anyagban részt vesznek, jelen vannak, tehát a kálciumkarbonát az méztartalmat, mégpedig mézalkáli összetételt biztosít a magmának. Tehát a mézalkáli típusú vulkanitok, vulkáni kőzetek világ minden táján, akkor is, hogyha már régesen nincs szubdukció, mert már eltűnt onnan a szubdukció zóna, képzeljünk egy kambriumi, vagy mit tudom, tehát kaledóniai hegység képződéskori szubdukciót, Urál hegységet, hol van ott már szubdukció? Sehol. Bezárult a zóna, eltűnt. És mégis a mészalkáli összetétel bizonyítja, mutatja. A helyileg is megnevezetten legjellegzetesebb tartománya ezeknek a szubdukciós vulkánoknak napjainkban a Csendes-óceán térségét övező úgynevezett cirkumpacifikus övhöz tartozó vulkánok, a tűzgyűrűhöz tartozó vulkánok, a Kamcsatka, vagy itt a Fülöp-szigetek, Andok. Aztán az Apennin félsziget, ugye a afrikai és az eurázsiai, európai lemez közötti területen, szintén szubdukciós folyamatokkal alakult ki az Égei-tenger szigetében, napjainkban is aktív, Apennin félsziget már nem, tehát ott már bezárult a szubdukciózóna. Hát ezek csak inkább érdekességek, rengeteget lehetne hozni jelenlegi és régebbieket. Nem csak szubdukciózónákon, hanem kőzetlemezek belsejében is előfordulnak réteg vulkánok. Ez elég érdekes dolog. És lehet, hogy ezt már az említett egyszeri újságíró, most ne bántsak tovább, de azért megemlítem, hogy nem tudja ezeket a dolgokat. Tehát azt gondolják, általában az emberek is hagyáltalán gondolnak valamit erről a kérdésről, hogy ugye az Andokban hogy azért vannak, a vulkánok persze, mert a produkció zóna van, ezt még ugye mindenki nagyon könnyen belátja és megemészti. Az, hogy közvetlenül ezek belsejében is előfordulnak réteg vulkánok, ezt már hát ugye nehezebb belátni és elfogadni, már pedig ez a helyzet. Itt arról van szó, hogy egy adott lemez belsejében, például óceán lemez belsejében, de kontinentális lemez esetében is előfordulhat, ha mondjuk van egy forró folt működés, vagy valami olyan ok, ami miatt magma képződik, csak egészen általánosan fogalmazva, akkor ha ez elég ideig eltart, és mondjuk egy forró folt elég sokáig ott tud lenni, akkor bonyolult működésre, magma differenciálódásra kerül sor. A kontinens belsőkben kialakuló vulkánokra különösen jellemző az, hogy differenciáltabb kémiai összetétellel jelentkeznek. Nem, a mészalkáli jelleget itt ne keressük, mert nincs szubdukció, ami alá sodorta volna a vízben és messzes üledékben gazdag üledéket, hanem csak a felettes kéregnek, illetve magának a magmának a differenciálódása során képződik a kőzet. Alkáli összetétellel ez igen jellegzetes, mert a köpenyből származik itt is a vulkáni anyag, illetve a felettes kőzetlemeznek az anyagát is beolvaszthatja esetleg. Példákat soroltam itt most többet, mivel kevésbé ismertek. Fonolit, trahit, ez a két jellegzetes kőzet, ami kifejezetten alkáli kőzet, talán kevésbé is ismert, mint a korábban felsorolt kőzetek. Az Askja és a Hekla az Izland szigetéről hoztam példának, pontosan azért, hogy demonstráljam, hogy nem csak pajzsvulkánok tudnak lenni egy óceáni szigeten. A Teide szintén forró folthoz kötődik, a Kanári szigeteken van, ugye Tenerife-n ez a legmagasabb pont, hány méter ki tudja esetleg? 3700 fölött, így van. Tehát jó magas és egy hatalmas nagy rétegvulkán. Egész földünk legmagasabb rétegvulkánja, sajátos módon a Mária királynő csúcs nevezetű, ha lefordítom, Tristan da Cunha szigetekről, tehát az Atlanti-óceánból van emelkedő vulkán. Miért mondom, hogy legmagasabb? Noha ez a vulkán csak mintegy, hát nem is tudom, 4-5000 méter magas, ez a magasság azonban a tengerszinttől számítódik, és így meghaladja az Andokbeli 6000-eseket, mivel azok az altiplánónak a 3000 méteres szintjéből emelkednek ki általában. Tehát akik kiszámolták, igen, ezt tartják, maga abszolút számot mondok 4-5000 méter magasságával, a tengerfenéktől számítva a legmagasabb vulkánnak. Hát ugyanolyan módon legmagasabb ez, mint mondjuk a Mauna Kea, a föld legmagasabb hegye a tengerfenéktől, nem a csomagunk ma, mert abszolút számokat nekünk, akkor persze az Andokbeli réteg vulkánok a vezető legmagasabb helyek. Az Oldonyó Lengáit érdemes megjegyezni, ezt a furcsa nevet, mert nem tudom, Istenek lakhelye, aztán ilyen nevek szoktak azt mondom a helyiek adni, és azt ez azt jelenteni. Hát nem csak ezért, leginkább azért, mert az összetétele az karbonátos kőzet, nagyon érdekes, karbonátit láva. Külön van egy ilyen kőzetféleség, amit így neveznek el. Az ottani környéken, sós tavakban, Kelet-Afrikában van, jellegzetes ez a kémiai összetétel több helyen is. Földünk egyetlen karbonátos láváját öntő vulkán, ma az Oldonyó Lengáj. Kilimandzsáró forró folt fűti, mindenki tudja, hogy hol van. Az Erebus, a déli sarkvidéken, az Ararat, ugye Törökország határán, Demavend, Iránban. Végül a Kantár-hegységet mondanám, ami a masszív Szantrában, a francia középhegységben van, és az Európa legnagyobb réteg vulkánja. Nagyobb volt, mint vulkán, még az Etnánál is. Ma csak 2000 métert sem elérő vulkán, mert a jégkorszakokban nagyon erősen gleccserelőző lepusztította, de területileg ma is kiterjedtebb, mint az Etna. És még egyszer, ez volt Európa legnagyobb egyedi réteg vulkánja, magasság és térfogat szempontjából. Réteg vulkánok szerkezete nem dobostorták. Ugye a réteg vulkánok említett egyszerűsített elképzelése, hol szórás, hol lávaömlés, hol szórás, hol lávaömlés. Valóságban inkább így néz ki, és még ennél is bonyolultabb. Miről van szó? Mi sokféle dolgot, képződményt és réteget látunk ebben a vulkánban. Vannak pirossal jelöltem lávafolyások, az aktuális kráternek a peremén folynak ki, tehát hogy a vulkán egyre magasodik, és a felépítésében valahol bent lesznek ezek a lávafolyások. A lávafolyások, illetve zölddel és kékkel, vagy ilyen hupi türkisz színekkel jelölve, tehát világos színekkel, láva dómok is vannak, tehát ugye viszkozitástól függően, ezt megbeszéltük korábban többször, láva dómok is kialakulhatnak, amik a kráterből, a fő kráterből, vagy pedig parazita mellékkürtőkön át jönnek a felszínre, és ezek is belekerülnek végül is a mindent eltakaró, beborító vulkánnak a szerkezetébe, tehát benne lesznek. Ezek a vulkáni képződmények kifejezetten magasító jellegűek, tehát a vulkánt magasítják, mivel a lávafolyások, amik milyenek is a réteg vulkánoknál lávafolyások, nem bazaltosak, tehát mindenképpen viszkózusak, andezit, ugye fentebb felsoroltuk, hogy andezit, dácit, vagy alkáli jelleggel is fonolit, trahit lehet. A trahit például az Appennin félszigeten nagyon jellegzetes kőzet. Szóval ezek viszkózusak, és ezért jellegzetesek a lávadómok, vagy pedig a viszkózus lávafolyások, amik nem jutnak túlságosan messzire, annál inkább magasra feltornyosulnak. Tehát valóban ilyen pozitív, kifejezetten fel magasra törő forma együttest hoznak létre. Igen ám, de a réteg vulkán azt mondtuk, ez nem egy lávadóm, nem egy lávafolyás csoport, hanem piroklasztit, tehát robbanásos működésre is sor kerül. Lilával, rózsaszínnel, már amennyiben ez annak árnyalatai, ezzel jelöltük a szórt piroklasztit rétegeket, mert azoknak egy nagyon nagy része, a piroklasztit tömegnek egy nagy része, szórással kerül a ki. Na már ennek azonban sokkal kisebb hányada marad meg a vulkán lejtőjén, vagy a vulkán felépítményében. Jelentős része, ez itt nincs jelölve, szelek szárnyán eltávozik, tehát nem biztos, hogy gyarapította a tömeget, hanem máshol fölhalmozódott. Ferre vonalakkal, telérek, parazita kürtőknek a kitöltése is, ugye, hát ez már csak a teljesség kedvéért jelölve van. Igen. Azt viszont nem említettem, de most mondom, hogy a szórt piroklasztit rétegek mellett, hát nehéz szervében ábrázolni, völgykitöltő piroklaszt ár üledékek is megjelenhetnek, tehát ár rakból lerakodott piroklasztitok, ignimlitekre gondolok például. Na most ezek nagyon kis hányadban maradnak meg a vulkánon, az igaz, de azért az alsó részét ezek is gyarapítják, tehát lila tömegben meg kell említeni, hogy a vulkán inkább már a külső részén, de a belső, hát a közepe felé is már megjelenhetnek adott esetben az ott lerakódott ár piroklasztitok. Na, ennyit tehát a bonyolultságról, és akkor nem beszéltem még arról is, mert ez csak a felépüléses folyamatokat összesítő ábra, és akkor nem beszéltünk arról, hogy kaldalásodik ez a vulkán, hogy lepusztul, és hogy akkor mi történik. Lepusztul és újból felépül, tehát nagyon bonyolult tud lenni itt azért a szerkezete. A fejlődése is, ha megnézzük, bonyolult, és van egy-két érdekes összefüggés, amit meg lehet vizsgálni ennek kapcsán, ugyanolyan típusú diagramokon, mint a salak kúpoknál láttuk. Kúpmagasság, kúpátmérő arány 1 a 8-hoz, tehát a kúp magassága az jóval kisebb, mint a salak kúpoknál volt az átmérőhöz képest, hiszen ezek, ahol a kúpátmérő szerepel, 10, sőt 20 kilométeres átmérőt is képesek elérni ezek a vulkánok. Mondjuk a Fujiyama-nak, ugye a japánok szenthegyének, ami 3776 méter magas, 18-20 km a lávazati átmérője. Jó másfél napig tart, egy napig az ember körülautózza, tehát ez egy nagyon nagy vulkánt jelent, és síksági területből magasodik ki, annál látványosabb, 50, sőt tiszta időben 80 km távolságból is látni lehet. És a magasságuk ugye nem néhány száz, hanem 2-3 km. Ez ugye a rekorderek, mert hiszen a többség az valahol azért a 1-2 kilométeres magassági tartományban van, ezt is jövő most megjegyezni. Kráter átmérő, kúp átmérő arányszám. Mennyi is volt a salakkúpoknál, ki emlékszik rá? Kráter és a kúp átmérőnek az aránya? 2 az 5-höz, így van. Itt pedig 1:35 ezt a számot látjuk. A kráter átmérő, kúpátmérő arányszám nagyon kicsi. Miért nagyon kicsi? És ezt most érdemes átgondolni és megjegyezni, mert nem a számokat kell bebiflázni, hanem megérteni, hogy miért van ez. A kráter átmérője ugyanis néhány száz méter egy réteg vulkán kráterének az átmérője. A Fujiyama krátere mintegy 700 méter átmérőjű, pedig igazán nagy vulkán. A Vezúvé mintegy 500 méter átmérőjű. Mennyi volt a salakkupoknál a kráter? Néhány száz métert mondtunk. Tehát nem, nincs érdemi különbség a kráter átmérőjében. Miért nincs? Ugyanaz a típusú működés, leginkább a lávaömlések, vagy a szórás. Ugye a salakkupoknál a salak szórás határozta meg a vulkáni működést. Egy pontszerű működés, a földkéreg áttörődik, és onnantól az anyag sajátosságának megfelelően kialakul egy luk, egy kráter, egy száj. Ha ez egy állandó fölépüléses forma, épül, akkor is megtartja ezt a körülbelüli átmérőt. Persze egy réteg vulkánál egy picit nagyobb lesz, mert a bonyolultság miatt egyszerűen értelemszerű, hogy néha azon belül itt vagy ott jön a felszínre a magma. Picikét nagyobb lesz, viszont a kúpátmérője sokkal-sokkal nagyobb lesz. Réteg vulkánnál ugye mondtuk az előbb, hogy 10 km-ben kell mérni, 10-20 a kupátmérőt a lábazatnál, míg a salakkupoknál az csak maximum 1-2 kilométer volt, tehát inkább a kilométeres maximális értéket érte el. Itt tehát ez az arányszám sokkal-sokkal kisebb lesz a réteg vulkánoknál. Vulkán típusok befejezéseképpen összesíteném mindazokat a fontos információkat, amik az elsődleges vulkáni mélyedések, az úgynevezett kalderákkal kapcsolatosak. Noha, már megbeszéltük, hogy korábban is, hogy más vulkánoknál is, hogy minden, szinte minden vulkán típusnál jelentkezhetnek a csúcs régióban kalderák. A legjellegzetesebb vulkáni kalderák azok a pajzsvulkánokon és a rétegvulkánokon fordulnak elő. Íme egy felvétel, egy topográfiai térkép vázlat a Kilauea nevezetű kalderáról, amely Hawaii fő-szigeten van, a Mauna Loa-nak a délkeleti lábánál terül el. Nagysága mintegy 5 kilométer, és az a jellegzetessége, hogy elég lapos forma, tehát nincs nagyon mély pereme, nem egy süllyedék, egy kráterszerű mélyedés, hanem egy viszonylag egyen markáns peremmel határolt forma ugyan, de azért azon belül egy elég lapos forma. És még érdekesség külön, hogy még azon belül lehetnek újabb másodlagos mélyedések. Ezt a helyiek Halemau-Maunak hívják, vagy tűzgödörnek. Állítólag ez a fordítás, én nem vagyok perfekt havai, úgyhogy csak olvastam. Mert ott van az aktív működés napjainkban, ott folyik lávató, ha kialakul, és amikor, akkor ez ott található. A maga a kaldera pedig egy hosszas folyamattal, süllyedéssel jön létre. Ez a süllyedés, ez nem annyira az egyes kitöréseknek köszönhető, hanem a magma mélybeni mozgásának. Tehát időnként a magma visszahúzódik, időnként felnyomul, ez instabillá teszi a csúcsi régiót, és ez időnként besüllyedéssel, mondhatjuk beszakadással, mert biztos, hogy ez egy beomlásos folyamat, de nem mondanám ez egy markáns, katasztrofális folyamatnak. Tehát úgy válaszol a csúcs, a régió, hogy beszakad, besüllyed. És ez a süllyedés többszörös lehet, lépcsőzetes. Még egyszer, a belső magma mozgásokra vezethető vissza leginkább. Gyökeresen eltér ettől a rétegvulkáni kalderáknak a képződése, amelyek jellegzetes módon beszakadással képződnek, általában heves, robbanásos kitörés közepette. Ezt a két dolgot, kérem jegyezzék meg, ezt külön kell választani egymástól. Tehát beszakadással képződnek, ez a beszakadás az egy katasztrofális folyamat, ugyanakkor ezt a beszakadást robbanás idézi elő. Tehát robbanásos folyamat keretében megy végbe a beszakadás. Mit értünk ezen? Nézzük meg a típus példáként említett krátertókaldera képződését. Ugye említettem korábban, hogy ma egy nagyon nyugodt, idilli környezet, és festői tó tölti ki ezt a krátertavat, íme. Van egy bizonyos hegy, amire azért föl kell menni. Szóval van egy hegy, de ez a hegy jelentősen elvesztette már az eredeti magasságát, ami egykor így nézhetett ki, ekkora magasságú lehetett, mint a rajzon. Szám szerint egyébként is lehet rekonstruálni, vagy becsülni, hogy biztos, hogy egy 3000 méter körüli vulkán lehetett. Mazamának hívták a környező indiánok, tehát az rekonstruálva van. Mint egy 6-7000 évvel ezelőtt került sor egy hatalmas katasztrofális kitörésre, ami középtájig legalábbis lecsonkította a vulkánt, és kaldera képződött olyan módon, hogy beszakadt a kiüresedő magma kamrába a vulkáni hegy. Beomlott, beszakadt, és ez akkor történt, amikor értelemszerűen óriási heves kitörés játszódott le, de nagy detonációval, földrengés hullámok gerjesztésével, és mellesleg idézőjelbe nagy piroklasztit tömeg produkcióval, tehát egy robbanásos kitörés közepette. Nem lerobban, kirobban a vulkáni hegy teteje ilyenkor, hanem beszakad önmagába. Pontosan megmértek egyébként a krátertót, azért is hoztam példának ez esetben, hogy az az anyag, ami az eredeti vulkánból lerepült, idézőjelben, tehát a vulkán csúcsából hiányzik, az nem tölthető így vissza, nem elég ugyanis ez az anyag, amit vissza lehetne tölteni, hanem még hiányzik nagyon sok anyag, ami részben a távozott piroklasztit tömeg képvisel, részben a kiüresedő magma kamra egy része képvisel. Amikor azt mondják, hogy mondjuk lerepült a vulkán teteje, az egy nagy baromság, elnézést a szóért. Sajnos azért kell így fogalmazom, hogy megértsék és megjegyezzék, mert még mindig sok középiskolai könyvben így szerepel a kaldera definíció, hogy robbanással lerobban a teteje. Az igaz, hogy robbanás történik, csak éppen nem elrepül a vulkán teteje. Szerintem el se lehetne képzelni ezt a folyamatot, hogy egy 1000 méter magasságú régió lerepül a hegyről, akár több darabban is, hanem egyszerűen szépen sorban egyébként ez egy lehet, hogy lassú folyamat napokig eltart, óriási csúszamlások, suvadások történnek, és csomó anyag távozik, azért is ilyen meredek a falak. Pontosan azért tárgyaltam most a kalderákat, mert a rétegvulkánok mint egy tovább fejlődési állomását nevezhetjük úgy, hogy kaldera vulkánok. Ez igazából egy kifejezetten geomorfológiai megközelítése azoknak a vulkánoknak, amelyeknél, ha oda megyünk, nem látjuk, hogy hol van a vulkán pontosan. Hát ilyen, mondjuk a Yellowstone kaldera is, ez egy kaldera. Nincs már vulkáni kúp, hanem több kis forma lehet. Persze, egy ideig még, ha egységes kaldera képződött, mondjuk a japán Aszó vulkánt esetleg érdemes említeni, vagy a mindenki jobban ismeri Attenborough filmekből a Ngorongoro krátert, ami ugye egy kaldera szintén, az is beszakadással képződött. Ott még van egy valami körkörös forma, de aztán a későbbiekben már csak nagyon nehezen egy topográfiai szelvényen lehet látni, volt egy kaldera, a belseje a vulkánnak, az egykori kaldera belseje teljesen felújul, tovább fejlődik, különböző réteg vulkánok, salakkúpok és mindenféle egyéb vulkán típusok képződhetnek a belsejében. Az egykori peremet elmaszkírozzák, el is fedik, és már nem lehet ezt igazán rekonstruálni. Tehát az, hogy egy vulkán, egy körkörös perem létezett, azt már nem is nagyon lehet látni a felszínen. Sajnos vagy nem sajnos, például a Kárpátokban is vannak, főleg a nyugat északi Kárpátokban, tehát Szlovákiában, olyan vulkánok, ahol valószínűsíthető ilyen fejlődésmenet, csak hogy ezek éppen azért, mert elborítódnak, elfedődnek, illetve mivel hát esetünkben tektonikus mozgások is még tovább rombolták őket, nagyon nehéz a felismerésük. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy itt volt ez a vulkán, itt van a kalderája. Nagyon sokan szeretnék ezt mondani és rajzolgatni, hogy hol vannak, de nagyon nehéz a feladat ilyenkor. És hangsúlyozom, hogy még aktív vulkánokon is, például az Chile-Argentin Andokban a 70-es, 80-as években, amikor az űrfelvételek nagyon lendületes lökést adtak a vulkánok és más formációk kutatásának ott is, akkor egyre másra fedezték fel csupán űrfelvételek alapján a kalderákat, hogy hol vannak, mert a felszínen mozogva nem lehetett ezt megállapítani igazából, annyira csak felülnézetből állt össze a kép.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Karácsony Dávid előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Belső erők földrajza. Salakkúpok, tufagyűrűk, márok, rétegvulkánok. A felvétel 2004. májusában készült.